Ahogy elnézem a sorokat, összesen csak 4 kisgyermek van közöttünk, de szerintem itt nem a szám számít. Nekem az az elvem, hogy ha csak 1 kisgyerek is van, lehetőleg ő is halljon valami közvetlenül neki szólót az Isten tiszteleten. Úgyhogy nem tudom, megtennétek, gyerekek, hogy egy picit idejöttök az első sorba, aztán visszamentek a helyetekre, jó? Még ott van 1, 2, 3, még valahol van egy 4. is, igen. Úgy, üljetek oda szépen, ide vagy oda, mindegy. Üljetek le ott sorba, jó? Hát ha megkérdezném tőletek, gyerekek, hogy szoktatok-e imádkozni, akkor valószínűleg legtöbben azt válaszolnátok, hogy igen. Csak tudjátok, az nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. Megtanítottak titeket, hogy étkezés előtt gyorsan elmondunk egy imádságot, mert addig nem lehet enni. Ugye, mert így tanítottak benneteket, vagy este gyorsan elmondjátok, hogy álmos vagyok, fáradt vagyok, álmos szemem bezárom. Szóval valamilyen imádságot, vagy pedig olyan szívből imádkoztatok-e már, mint aki komolyan veszi, hogy a Jóisten van a mennyben, és a Jóisten válaszol, egy kis gyerek imájára is válaszol. Ez olyan csodálatos dolog, hogy a Jóistennél nincsen nagy, meg kicsi, egy kis gyereket is teljesen komolyan vesz, ha az tényleg szívből imádkozik. Hát én szeretnék most nektek elmondani valamit, amit én közvetlenül hallottam, az anyuka mesélt el a kislánya után. Nagyon megható kis történet. Éppen elég nehéz anyagi helyzetben voltak, de ment a kislány osztály kirándulásra. Hát iskolába jártok, majd ti is mentek ilyenre, és mentek több napra, és adott neki 2000 forintot az édesapja. Tudta, hogy nagyon nincs pénzük a szüleinek, és ő benne, ez az elhatározás volt, hogy ő ebből egy fillért se fog elkölteni, ezt ő vissza fogja hozni, hiszen az anyukája mindenféle ennivaló csomagolt neki, meg ott is fognak kapni, ő ezt bizony nem fogja valami butaságra elkölteni, meg hogy örülnek a szülei, mikor érintetlenül visszaviszi ezt a pénzt, tudja, hogy úgyis szükségük van rá. Hát ugye ez olyan szép elhatározás volt, más gyerekek mindent, amit meglátnak, megvesznek a zseppénzükből, ő meg így gondolkozott. És mindjárt az első nap, mikor kirándultak, letelepedtek egy réten, de biztos ti is láttatok ilyet, olyat erdejtisztás, ami több oldalról nyitott, és nagy szél fújt. És ő ugye annyira akart vigyázni arra a pénzére, vette elő a kis pénztárcáját, nézte, ugye benne van, és ahogy így nézegette, a szél egy pillanat alatt kikapta a kezéből. És mindenki szaladt utána, az osztálytársai, a tanárok, hogy elkapják, de hát tudjátok, egy ilyen papírpénzt felkap a szél, hát aztán az kiköthet egy falombjába, vagy ki tudja hol. És hát ő először elsírta magát, és hát olyan nagyon el volt szomorodva, és azt mondta magába, hát Istenem, én olyan jót akartam ezzel, és akkor hát most ez miért történt, hogy elvitte a szél? És akkor utána egy kicsit gondolkozott, és azt mondta, hogy hát a Jóisten a teremtő, ő az ura a szélnek is, és ő elkezd imádkozni azért, hogy a Jóisten hozza vissza neki azt a pénzt. Ugye ennek a kislánynak tényleg igazi hite volt, és azt mondta, Istenem, a szél elvitte, a szél vissza is hozhatja. És te parancsolsz a szélnek is. És hát nagyon komolyan imádkozott magába, úgy figyelt azért a kirándulásra, de mindig újra meg újra napközben, hogy Istenem, te meg tudod tenni. Neked minden lehetséges, és én olyan jót akartam, és hozd vissza. És hát eltelt az egész nap, és este ugyanazon a réten mentek keresztül. És képzeljétek el, hogy ez a kislány, aki napközben sokszor felsóhajtott ezért, ahogy megy az úton, egyszer csak ott van a pontosan a lába előtt a 2000-es. Hát ő annyira hálát adott a Jóistennek, hogy meghallgatta. Ugye gondoljatok arra, az úgy elvihette volna a szél, vagy valahol benne akad a falumbiába, soha többet nem látja. Vagy valaki megtalálhatta volna, és elvihette volna. De a Jóisten így vigyázott rá, hogy ő hittel imádkozott, és pontosan ott volt a lába előtt a 2000-es. Hát szeretném, gyerekek, nem tudom, hogy nektek mi a vágyatok, tudjátok, azt beszéljétek meg a szüleitekkel, hogy helyese az, amiért imádkoztok, az tényleg a Jóisten akarata szerint való. De ha azért komolyan imádkoztok, akkor meg fogjátok látni, hogy a Jóisten egy kis gyereket is meghallgat. És vigyázzatok arra, hogy amikor imádkoztok, ne az legyen, hogy csak úgy eldaráljátok. Hallottam egy gyerekről, aki ugye tanulta, hogy étkezésre, hogy így kell imádkozni, hogy édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Hát ő ezt így lerövidítette, hogy lölelölj, ámen. Hogy minél gyorsabban kapja az ételt. Hát én ne legyetek ilyen gyerekek, hanem amikor a Jóistenhez szólunk, tudjuk, hogy ő létezik, ő hallja, és komolyan beszéljünk hozzá, és bizalommal is komolyan kérjük, és a Jóisten egy kisgyereknek a szíve vágyát is teljesítheti, ha azt hittel, őszintén is komolyan kéri. Akkor menjetek szépen a helyetekre, jó? Ott fejeztük be délelőtt, hogy a 20. fejezet végénél láttuk, hogy kitisztult a kép, ugye a bűn és a megtérni nem akaró bűnösök elvették a büntetésüket, megsemmisültek, eltűntek, ott van Krisztus a megváltottakkal, az új Jeruzsálem a földön, és mondhatnánk, hogy akár itt véget is érthetne Jelenések könyve, de nem ér véget. Hanem hadd olvassam a 21. fejezetnek az első verseit. A 21. fejezetben így olvasom a fejezet elejéről. Az 5. versig, az első 5 verset. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Ímé Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük az ő Istenük. És Isten eltöröl minden könnyet a szemükről. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. A megváltás terve addig nem ér véget, addig nem valósult meg minden az Isten terveiből, amíg az Isten úgy helyre nem állít mindent, mint ahogy a bűneset előtt volt. Neki nem elég az, hogy az emberek egy részét, akik igényelték ezt, akik engedtek az ő szavának, akik hallgattak az evangéliumra, azokat megváltotta, azok újjáteremtetten, örök életet nyernek, ő még a földet is újjá akarja teremteni. Mert ez először a föld milyen volt, hogy olvassuk a Biblia első napjain? Vagy mikor Isten megteremtette a földet, látta, hogy igen, jó volt. És kinek adta ezt a földet? Úgy olvastuk, hogy így szólt az emberhez, akit teremtett, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és mindent átadott nekik. Rájuk bízta a földet. És látjátok, ez egy olyan fontos dolog, hogy Isten mindig befejezi azt, amit elkezd. Az Isten mindig minden munkáját tökéletesen végzi. És a megváltás műve is ilyen, az akkor lesz csak kerek egész, akkor lesz befejezve, ha az Isten a földet is újjáteremti, és az újjáteremtett földet pedig örökségül adja. Megint a kezére bízza a megváltott emberiségnek. És így olyan tökéletes a Biblia, olyan kerek egész, van egy igen jó föld az elején, és a végén megint van egy új ég és új föld, és ezt megint öröklik az emberek, de immár az újjáteremtett emberek. Szóval olyan érdekes a sorrendje is az Isten munkájának. A Biblia azt mondja, hogy az újjáteremtő, megváltó munkáját azt az emberi fejekben és szívekben kezdi. Mert amíg az ember maga szemben nem fordul az önzés törvényével, addig az emberrel semmi jót nem lehet kezdeni. A bűnnek, az önzésnek a magvát azt belülről, az ember gondolkodás módjából, lelki világából kell eltüntetni. És az ember úgy kezdi a munkáját, hogy először az ember lelki világát teremti újjá, azt változtatja meg. Ugye tudjuk, a Biblia ezt nevezi újjászületésnek, meg új teremtésnek. Azt mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ugye Dávid is így sóhajt fel a Zsoltárában, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát ehhez ugyanúgy az Isten teremtő munkája kell. Nagyon érdekes, hogy egy ige a korintusiakhoz írt levélben így hangzik, Pál apostol írja, azt mondja, aki kezdetben szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Vagyis azt mondja, ugyanaz a teremtő hatalom, amely a fizikai sötétségben a világosságot teremtett, ugyanaz a hatalom teremt világosságot az emberi szívben is, hogy másképp gondolkozzon, másképp lásson. Aztán az Isten folytatja a munkáját az ember lelki világa újjáteremtése után a testnek az újjáteremtésével a feltámadáskor vagy az elváltozáskor. Ugye, ahogy így mondjam, az újjáteremtett gondolkozáshoz, az újjáteremtett lélekhez ajándékoz egy újjáteremtett testet Jézus visszajövetelekor. Ugye ezt így mondja Pál apostol, hogy mi a megtartó Jézus Krisztust várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez, tehát a feltámadott Jézuséhoz hasonlóvá. És a harmadik lépés, hogy Isten a földet is újjáteremti, amit az ember tönkretett a maga bűnével, amit eltékozolt, nem hogy művelte és őrizte volna, hanem pusztította a földet. Most Isten ezt is újjáteremti, és oda ajándékozza a megváltott emberiségnek. Tehát még egyszer mondom, Isten minden munkáját befejezi, és minden munkáját tökéletesen végzi. És hogy mennyire konkrét dolog ez, hogy új ég és új föld, azt mondja János apostol is, a tenger többé nem volt. Ez biztos nem azt jelenti, hogy szép tavak vagy szép vizek nem lehetnek az újjáteremtett földön, de nem fogja a föld nagy részét olyan hatalmas víz, mennyiségű víz borítani, hiszen ma tudjuk, hogy a földfelszín nagyobb része óceánok és tengerek. Valószínű a vízözön óta van így. És most az Isten annyira konkrét ez az újjáteremtés, hogy az egész földfelszínt is újjáteremti. Mert az első ég és az első föld elmúlt. És ezt érthetjük fizikailag is, meg érthetjük lelki értelemben is. Mindig az az érzése, mintha itt lenne egy óriási nagypont. Az első ég és az első föld elmúlt. Ez egy új fejezet, ez egy új történelem, ez egy új emberiség, ez egy új föld. És itt egy érdekes dolgot olvasunk a második versben, ugye erre utaltunk most, amikor a 20. fejezetről beszéltünk is, hogy az új Jeruzsálem leszáll a földre. Én azt tapasztalom, hogy keresztények ebből szinte semmit nem tudnak. Ugye az ószövetségi egyháznak, az ószövetségi népnek a fővárosa Jeruzsálem volt, és ennek a neve azt jelenti, hogy békevárosa. És ez szimbólumává válik a mennyei fővárosnak, hogy ilyen emberi kifejezést használjunk, és az újföld fővárosának is, ami aztán igazán a békevárosa, és azt mondja, hogy ez leköltözik, alászáll a földre. Azt látom, hogy keresztények közül alig ismeri valaki ezt a bibliai tanítást, hogy a Szentírás szerint Isten áthelyezi a székhelyét erre a földre. Nézzük csak meg, hogy a 22. fejezetben mit olvasunk. A 22. fejezet 3. versében ezt mondja erről az új földről, és semmi elátkozott nem lesz többé, és Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. És a 4. vers, látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Tehát itt azt olvassuk, hogy az Istennek és a báránynak királyi széke, amely jelenleg a mennyben van, így mondja a 119. Zsoltár vége, hogy Isten a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat, de most ez áthelyeztetik a földre. És ez is ahhoz tartozik, hogy az Isten minden munkáját tökéletesen végzi. Ennek szimbolikus jelentése is van. Az az egyetlen elveszett bolygó, ahova a bűn betehette a lábát, amit a bűn tönkretett, és ahova eljött Isten fia, hogy itt éljen, azonosuljon az emberekkel, emberi testet öltött, ahol az életét adta az emberért, ahol Krisztus keresztje állt. Ez a föld azzal tiszteltetik meg, hogy Isten átteszi ide a székhelyét. Istennek és a báránynak királyi széke itt lesz. Isten együtt lakozik az emberekkel, közvetlen közelségben, látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Megkérdezem, nem tökéletes befejezése ez ennek a nagy küzdelemnek, ennek a drámának, ami itt folyt? Tökéletesen az. És látjuk azt az örömhírt, hogy ez nem hogy így mondjam, ez nem a mi hitünk kipróbálására van, vagy nem Istennek valamilyen szeszélye az, hogy most, ahogy az írás is mondja, hogy Istent az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja, tehát hogy szemtől szembe egyikünk sem láthatja őt. Ez a bűneset óta van csak így, hiszen a Biblia elején is olvassuk, hogy kezdetben Isten szemtől szembe érintkezett az emberekkel, akiket a maga képére és hasonlatosságára teremtett, de a bűneset óta az ember fél Istentől, van bele egy ösztönös félsz is. A bűnnel fertőzött ember nem tudja elviselni az Isten tisztaságát és szentségét. Mondhatom, hogy Isten kegyelemből rejti el magát előlünk, mert mi most csak megrémülnénk tőle isteni hatalmában és dicsőségében. De az újjáteremtett földön, amikor az emberek mindenestől újjáteremtetnek, nem csak a lelkük újjáteremtett, de testileg is újjáteremtetnek, és egy örök életre alkalmas, magasabb rendű testben vannak, akkor ismét látják az ő arcát szemtől szembe, és közvetlen közösségben élnek Istennel, az Atyával és a Fiúval egyaránt. És azután így olvassuk itt tovább a 4. versben, és Isten eltöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Mindig olyan érdekesnek tartom, hogy ez csak az új földdel kapcsolatban mondja, hogy Isten eltöröl minden könnyet a szemükről. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az 1000 év alatt még ejtünk könnyet. Ti mit gondoltok? Én nekem az az érzésem, hogy igen. Mert hogy is lehet azt a, mondom, nem állítom, mert így nincs megírva, de úgy gondolom, hogy nem helytelen ez a sejtés vagy következtetés, hiszen az 1000 év alatt, mikor ezt az egész nagy drámát végig gondolják, végig élik, amikor Isten minden ember élettel elszámol, és amikor szembesülniük kell azon, hogy van, akiken az Isten kegyelme és szeretetese tudott segíteni, megértik, belátják, hogy úgy van. De akik oda kerülnek, azoknak a lényege ugyanúgy a szeretet, mint ahogy Isten a szeretet. És ha arra gondolunk, hogy Krisztus is siratta valamikor Jeruzsálemet. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, és te nem akartad. Én azt hiszem, hogy ha ezeket a bizonyságokat végig gondoljuk, akkor úgy érezzük, hogy az 1000 év alatt még ejtenek könnyet. De ezek már nem a keserves fájdalomnak a könnyei, hanem valami olyasmi, amiről Arany János azt mondja, hogy a könny már nem éget, csak ragyog. És én azt sejtem, hogy még magunk miatt is ejtünk könnyeket. Mert ott fogjuk látni, ahogy a mi életünk összeszövődik minden emberével a földön, és látjuk, hogy ebből hogy állt össze az egész történelem, az egész nagy küzdelem. Talán azért is ejtünk könnyet, hogy tudtam ilyen lenni. Nem vádlottként szembesülünk ezekkel, csak úgy a nagy dráma részeként. Már abból a pozícióból, hogy Isten ennek ellenére könyörült rajtam és megmentett. De ha látjuk, hogy én mennyi kárt okoztam, mennyi hibát tettem, és az Isten mégis szeretett és mégis megmentett, és a vége mégis jó. Én azt hiszem, akkor az ember a hála könnyeit is kiejti. Hogy Istenem, megbocsátottál. Istenem, a Krisztusért elfogadtál. És én vád alatt is lehetnék, és nem vagyok vád alatt. És Krisztusért megbocsátottál, és örök életet nyerhetek, pedig én mennyire méltatlan vagyok a te kegyelmedre. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az írás csak itt mondja, már amikor új ég és új föld van, amikor az első ég és az első föld elmúlt, minden lezárult, minden kitisztult, akkor mondja, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. És kijelenti, hogy ezen az új földön nem lesz többet se halál, se gyász, se fájdalom, se kiáltás. És szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok emberbe bujkál egy olyan gyanakvás, hogy nem lesz-e akkor unalmas. Emlékszem egyszer egy alkoholellenes klubban, ahol hát képzelhetjük, hogy nem éppen Bibliában nagyon képzett emberek voltak jelen, hát folyt valami beszélgetés ilyen témákról, hogy hát mi az emberi történelem végszélje, stb. Hát velem kemény nyakúan érveltek ott, hogy az nem lehet érdekes, ahol rossz nincs. Az már nagyon unalmas lehet. És a ma emberét eléggé átitatja az ilyenfajta gondolkodás. Ugye gondoljunk csak arra, hogy az emberek még a horrorfilmeket is kedvelik, mert az izgalom fokot akarják elérni, és akkor hogy lehet ott, ahol csak jó van? Van Nemes Nagy Ágnesnek egy nagyon kedves kis epigrammája, nekem nagyon tetszik. Az ilyen rövid, remélem pontosan tudom idézni, így kezdi, azt mondja, hogy a csak jó, az a címe egyébként, hogy csak jó, így kötőjellel írja, csak jó, ez az epigrammának a címe. Azt mondja, hogy a csak jó, se hús, se hal, én nem vagyok Manicheus, az örök üdvösséget én nem unnám. Na, megmagyarázom ezt a pár soros kis verset. Ugye azt szokták mondani, hogy hát ez se hús, se hal, ugye olyan se ízű. És erre mondja, azt mondja, hogy a csak jó, a se hús, se hal, hogy annak nincs íze, az már nem is lehet érdekes. Szóval én nem vagyok Manicheus. Tudnélik, az ókorban a késő római birodalomban nagyon népszerű volt egy Iránból jövő vallási irányzat, a manicheizmus, ha valaki emlékszik, Ágoston is Manicheus volt először, ami azt vallotta, hogy a jónak és a rossznak egyaránt van istensége, és fény és árnyék örök párhuzamosságban létezik. És erre írta, hogy én nem vagyok Manicheus, az örök üdvösséget én nem unnám. Hát én is most nektek azt mondanám, gondoljatok arra, hogy még ebben az életben mennyi szépség van, mennyi boldogságot adó dolog megmaradt még a Föld jelenlegi állapotában, és emberi kapcsolatokban mennyi szépség van, a természet világában mennyi csoda van. Ezen is sokszor elgondolkoztam, hogy annyi mindennel el van rontva a ma ifjúsága, de a természet örök sztár, nem? A természet filmek még mindig lenyűgöznek fiatalokat is, mert ennyi szépség, ennyi tökéletesség. És most gondoljuk el, hogyha egy nagy minusszal ebből kivennénk minden rosszat. Hát kell félni attól, hogy ez nem lenne jó. Szerintem elég felesleges gondolat. És a legfontosabb pedig az, hogy ha az Isten ennyire tudta, hogy az ember szívét mi teszi boldoggá, ha annyi tökéleteset alkotott emberi kapcsolatokban, természetben, a tudásban, a tudás felfedezésében, ha ezek nekünk annyi örömet tudnak szerezni, akkor szerintetek az Isten egy újjáteremtett földön ugyanaz a teremtő Isten, amikor valami még jobbat, még szebbet, még tökéletesebbet akar adni olyan embereknek, akik óriásit nőttek, mert az alatt az 1000 év alatt biztos, hogy szellemóriásokká válnak, és hihetetlen, hogy erkölcsileg és tudásban mit fejlődnek. Amikor ezeknek, hogy így mondjam, ezeknek az érett, megváltott embereknek Isten valami nagyon jót akar adni, akkor nem tud nekik olyat adni, ami a boldogságukat maradéktalanul szolgálja. Ez egyszerűen a bölcs belátás és az Isten iránti bizalomnak a kérdése. Így olvassuk itt az 5. versben, hogy János apostol eközben hallja, hogy aki a királyi székben ül, ő mondja, ímé mindent újjáteszek. Hát nem hatalmas ígéret ez? Ímé mindent újjáteszek. Mintha azt mondaná Isten, hogy nem hagyom, hogy az az én művem, amit igen jónak alkottam, az végül a bűn miatt elpusztuljon, tönkre menjen. Én mindent újjáteszek, mindent helyreállítok. Hatalmas ígéret ez. És ugye már észrevettük, hogy sokszor figyelmeztettem rá, hogy vannak ezek a részek, hogy most ezt írd meg ez most igaz. És nézzétek itt is, hogy folytatódik az 5. vers végén. Írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ez is olyan megható, nem? Hogy az Isten tudja, hogy mi mennyire szeretünk kételkedni, mennyit hitetlenkedünk, mennyit gyanakszunk. És azt mondja újra meg újra, hogy mondja Jánosnak, írd meg. Nyomatékkal mondjad, hogy ezek a beszédek megbízhatóak, hitelesek, igazak, ez így lesz. Ahogy Isten beszédéből eddig minden beteljesedett, ez is be fog teljesedni, és valóság lesz. Lesz egy ilyen új ég és új föld, és Isten mindent újjátesz. Aztán nyomatékul a 6. vers elején így olvassuk, és mondta nékem, meg lett. Na, ezt hívják profétikus múltidőnek. Amikor Isten azt mondja, ez elvégzett dolog. Hangzik egy szózat, meg lett. Azt mondja, ez elvégzett dolog. Ez olyan, mintha már meg is történt volna. Ez olyan bizonyos. És megint elhangzik, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az emberek annyira szeretnék elfelejteni a Teremtő Istent. De hát, hogy így mondjam, az Istent nem lehet kijátszani, vagy nem lehet megcsúfolni. Azt mondja, én voltam az alfa, de én leszek az omega is. Én az én művemet helyreállítom, befejezem, aki a kezdet volt, ő lesz a vég is, és ő lesz az igazi beteljesedés is. És ekkor jön egy megindító szívélyes meghívás. Szinte úgy hangzik, mintha mindegyikünket Isten személy szerint akarna megszólítani. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Hadd olvassam el még egyszer. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ha jobban odafigyelünk, egy érdekes fokozatot figyelhetünk meg. Először azt mondja, a szomjazónak adok az életvizének forrásából. Ez is egy olyan érdekes gondolat. Nyilván sejtjük, hogy nem szó szerint kell értenünk. De megkérdezem, mi múlik az, hogy valaki szomjazik, vagy nem? Azt mondanánk, erre predesztinálva vagyunk emberek. Egyes emberek úgy születnek, hogy ők keresnek valami jobbat, valami szebbet, valahogy nyugtalanok, keresik a dolgok végső értelmét, meg az igazságot, mások meg nem ilyenek. Ugye van egy átvitt értelembe vett szomjúság, ami emberek életében olyan, mint a hajtóerő. Tudjátok, ez olyan érdekes, én életemben hányszor hallottam emberektől ezt. Például emlékszem, mondta valaki, egy ismerősöm, egy orvosnő, mondta, hogy én egy teljesen vallástalan családban nőttem föl, és mesélte azt, hogy azt mondja, hogy hát én csak úgy jutottam el először egy ilyen előadást hallgatni, hogy volt egy alkoholbetegem, és azt mondta, hogy kérleltem, hogy ne igyon egy hétig. Azt mondta, hát ha én elmegyek egy előadásra, ő nem iszik egy hétig. Ez egy szerencsétlen eltéve gyereke volt hívő szülőknek, és azt még tudta, hogy hát ilyen dologra jó hívni embereket, kedvelte ezt a doktornőjét, aztán megzsarolta, azt mondta, hogy nem iszom egy hétig, hogyha eljön egy előadásra. Mondja, először dühös voltam, hogy még ő zsarol itt engem, aztán gondoltam, hát ez a szegény pára ezért nem iszik egy hétig, akkor megéri. Azt mondja, elmentem, és akkor így mondta nekem, azt mondja, hogy én az első előadáson tudtam, hogy én most hazataláltam. Én azonnal tudtam, hogy most az én szomjazásomra megkaptam, amit keresek. Pedig soha vallásos dolgokkal nem foglalkozott. De forogtak benne gondolatok, forogtak benne kérdések. És erre a évek alatt benne megszilárdult szomjúságra tudta, hogy most megvan, most megtaláltam. És hány és hány embertől hallottam hasonlót. Na, de akkor válaszoljunk rá, mi múlik az, hogy valaki szomjazik, vagy nem. Hadd mondjam ki, nem genetikai adottság. Az Isten mindenkiben próbál szomjúságot ébreszteni. Azt is kimerem mondani, hogy ha Isten nem élesztené bennünk ezt a szomjúhozást, akkor nem tudnánk szomjúhozni. De az a kérdés, hogy az ember erre hogy reagál. Hagyja-e, hogy benne szomjúságot ébreszten? Hogy elégedetlen legyen azzal, hogy eszek, alszom, dolgozom, szórakozom. Szóval, hogy legyen benne valami, hogy rájöjjön, hogy van benne egy üresség. És nem bírja elviselni ezt a céltalanságot és értelmetlenséget. Ezt Jézus így mondta, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ez nekem egy olyan titokzatos kijelentés. Talán valahogy így tudnám legjobban megmagyarázni, akik valahogy rezonálnak az igazságra, aki valahogy önmagánál jobban szereti az igazságot, aki akkor is az igazságot választja, ha az énjével ütközik. Nem magát próbálja igazolni, hanem tényleg szomjúhozik az igazságra. És azt mondja, azoknak én adok az életvizének forrásából ingyen. Hát van ennél nagyszerűbb ajánlat? De semmi feltétel, csak az, hogy szomjúhozással válaszolja az ő ébresztetésére. Ha te kész vagy szomjúhozást engedni, hogy szomjúságot ébresszen benned, akkor ő ingyen ad az életvizének forrásából ingyen. És ez már itt a földi életben történik. Már itt a földi életben ad az életvizének forrásából ingyen. Ugye nagyon szép az a hasonlat, hogy a Bibliának az igéi azok olyanok, mint az élet fájának a levelei. Ugyan ma a bűneset óta elszakadtunk az élet fájától, de az Biblia igéi, azok, ahogy Jézus mondta, ez örök életnek beszéde. Aki hallja az én igéimet és hisz annak, örök élete van annak. Tehát már itt ad az Isten az életvizének forrásából, és aki ennek a segítségével ezáltal győz, az így mondja, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha valaki meggyőződött arról, hogy Isten létezik, és Isten igazmondó, és a beszéde igaz, annak semmi több biztosíték nem kell az új földet illetően. Nincsen tele egy csomó kételkedő kérdéssel, hogy mi lesz, hogy lesz, nem fog-e hiányozni valami innét, nem lesz-e valami, amit sajnálni kell, hogy az itt van és ott nincs. Aztnek teljesen meggyőző is elég ez, hogy örökségül nyer mindent, mert a mindenben minden benne van. És azt mondja, én Istene leszek annak, és az fiam lesz nékem. Mindjárt tudjuk, milyen a szülői szeretet. Egy szülő mindent odaadna a gyerekének, igaz? És amikor az Isten azt mondja, hogy én annyira értékelem azokat, akik győznek, én annyira értékelem, akik legyőzik önmagukat, önmaguk önzését, bűnét, akik megragadják az Isten kegyelmét, és bűnösből igazzá lesznek. Én azt annyira értékelem, hogy az olyan, hogy én Istene leszek, és az fiam lesz nékem, és mindent adok néki. Amit a mindenható, végére mehetetlen bölcs és szerető Isten ki tud találni és ajándékozni tud, én azt mind odaadom néki. Örökségül nyer mindent. És ezek után, ugyancsak nagy vonalakban tudom venni a 21. fejezetet is, jön egy érdekes rész a 10. verstől, ahol azt mondja, hogy a 7 csapást kitöltő angyalok egyike, és ez is érdekes, hogy éppen ezek közül egy, mintha azt mondaná, nem a pusztítás a végső szó, nem az ítélet a végső szó. Ezek közül az egyik azt mondja, fölvitt engem egy nagy magas hegyre, és megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből. Hát először is, akkor ezek szerint magas hegyek is lesznek. Én ezt szívesen olvasom. Mert azt mondja, az új földön egy nagy magas hegy, és megmutatja neki az új Jeruzsálemet. Hogy ez a leírás mennyiben szimbolikus, mennyiben valóságos, hiába feszegetjük ezen a földön, úgyse tudjuk meg. Nagy valószínűséggel nagy rész szimbolikus. Minden esetre azt a benyomást kelti, hogy a tökéletes arányosság, a tökéletes gazdagság, ugye van széle, hossza, egyforma, szabályos alakja van, 12 kapuja van, mindenütt a 12, meg a 12x12 érvényesül a méretekben, ugye, ami utalás a Izrael 12 törzsére, a 12 apostolra. Szóval valami olyasmit érzékeltető, hogy az Isten hívő népét, a minden korok hívő egyházát, az összes megváltottakat tökéletesen befogadni képes. De azért érdekességként egy méretre mégis hadd utaljak. A 16. verset nézzük meg. A város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost vesszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfálát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. Ez azt jelenti, hogy azt mondja, itt ne egyszerűen angyali mértékre gondolj, itt megegyezik az emberi és angyali mérték, érdekes ez a megjegyzés, és a futamat, amit futamatnak mond, ezzel már találkoztunk a héten egyszer, a stadion. A görögöknél ez egy mértékegység volt, a stadion, egy ilyen versenystadionnak a hossza. Nem volt ez mindenütt teljesen egyforma, de általában a 192 métert veszik egy stadion és stadion hossznak, és akkor tessék, bárki számolhatja, ugye így mondja, hogy 12 000-szer 192 méter, hát akár hogyan számolunk, ugye, az több mint 2000 kilométer. Akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy ez most valóság, mennyiben szimbolikus, egy olyan roppant város, amelynek széle, hossza több mint 2000 kilométer. És a legérdekesebb valahogy benne az, mintha azt mondaná, hogy ezek a megváltottak összetartanak, ezek egy városban laknak. Eszembe jut erről mindig az unokaöcsém, egy nagyon, nagyon melegszívű, szerető gyerek, és egyszer úgy fölsóhajtott, azt mondta, miért nem lakhatok mindazokkal együtt, akiket szeretek meg? Ha nyaralni megyek, miért nem nyaralhatok mindazokkal együtt, akiket szeretek? Hát itt úgy tűnik, hogy itt van az összes megváltott ember, és Istennek és a báránynak királyi széke benne van, és ez egy város. Biztos, hogy az egész földet birtokolják, de hiába is fantáziálunk, nem szabad túllépni. Nekem pont az tűnik a megbízhatóság bizonyságának, hogy olyan szűkszavú ez a leírás. Csak ilyen körvonalas fogalmakat ad nekünk. Hogy hogy ezek békében tudnak élni egymás között. Tudjuk, hogy a bűn világában az Isten nagyon ellenzi a városiasodást. Azt olvassuk az írásban, hogy megparancsolta az embernek a bűneset után, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. És mikor ahogy a Nimródról olvassuk a Biblia elején, hogy kezdett birodalmat építeni és városokat alapítani, és mindjárt ezután ott van a bábeli toronyépítés története, akik pont az ellenkezőjét mondták, amit Isten mondott, hogy építsünk tornyot, hogy az eget ér, és el ne széledjünk a föld színén, akkor az Isten összezavarta őket, és szétszórta őket, hogy ne ideje korán csináljanak olyan városi civilizációt, és ne legyen az általános, ahogy el ne széledjünk a föld színén, ahol a zsarnokság és a bűn koncentrálódása a tetőpontra ér. Mint egy lassította ezzel a történelmet. De az újjáteremtett földön nagyon jól vannak egy városban, ott már nem kell ettől tartani, hogy ez a béke városa, Új Jeruzsálem a neve. Ugye itt aztán egy nagyon érdekes részletet külön kiemelnék a 21. fejezetben, a 24. verset szeretném olvasni, de bocsánat, talán még egy picit előbb visszatérek a 22-et és a 23-at is. A 22. versben így mondja, és templomot nem láttam abban. Hát erre valaki meglepődne, hogy újjáteremtett föld, Új Jeruzsálem, és éppen templom nincs benne. De rögtön megmagyarázza, ami utána következik, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma is a bárány. Itt érdemes egy pillanatra megállni, hogy mit ért a Biblia a templom fogalmán. Az emberek templomon értenek egy épületet, amelyben tartanak Isten tiszteleteket. A Biblia egészen mást ért rajta. Idézem Mózes könyvéből, Mózes második könyve 25. fejezet 8. verséből, Isten azt mondja, építsenek nekem szent hajlékot, hogy közöttük lakozzam. A Biblia szerint templom ott van, ahol Isten jelen van. És ugye az Ószövetségben azért kellett olyan templomot építeni, ami egyben bűnrendezés helye, ahol ugye előképekben a Krisztus áldozatát élhették át és érthették meg, mert Isten bűnnel együtt nem lakik. És azt mondta, hogy építsenek nekem szent hajlékot, hogy az ő tisztátalanságaik közepette és tisztátalanságaik ellenére közöttük lakozhassam, ami bűnrendezésnek a helye. Tehát templom csak ott van, ahol Isten jelen van. Egy fiatal testvérünk valahol kint járt, jól emlékszem, valahol Skóciában, és ott egy templomban van egy híres kép, festmény, és hozott róla nekem egy képeslapot. Ezt a festmény a következőt ábrázolja. Látunk egy ilyen nagy gótikus templom belsőt, és ilyen homályosan látszanak ott dolgok, és egészen a bejáratnál, tehát a templom belső az mögötte van, és az egész sötétségben, homályban van szinte, és itt egészen elején, alig hogy a kapun bejött, ott térdel egy ilyen szegényes kinézésű asszony, és ott van előtte Jézus, és így fény ragyog az asszonyra. Valahogy azt fejezi ki a kép, hogy nincs az Isten ebbe az egészbe, de ez az egy szerencsétlen, aki bejött, egy szívül imádkozik, ott az Isten jelen van mellette, ő rá fény árad. Szóval ez a kép annyira kifejezően akarta azt ábrázolni, hogy attól, hogy van egy fényes templomépület, attól még egyáltalán nem biztos, hogy Isten ott jelen van. És akkor logikus, hogy az új földön miért nem kell templom? Hát már nem kell közvetítő eszköz Isten és emberek között. Ha az emberek szemtől szembe látják az Istent, látják az ő arcát, akkor itt nem kell templom. Azt mondja, az Úr, a mindenható Isten, annak temploma is a bárány, mert színről színre, szemtől szembe ott van, jelen van, közöttük van. Aztán egy másik érdekes megjegyzés a 23. versben, és a városnak nincs szüksége a napra, ugye nagybetűvel kéne ír a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a 22. fejezetben megint ismétlődik ez a gondolat az 5. versben, ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, azaz lámpásra, és napvilágra, a napra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökön örökké. Na hát ugye vannak olyan valóságok, amikről nekünk sejtelmünk sincs. Hány embertől hallottam, egy klasszikus kérdés, ami mindig visszatér, hogy milyen naív az a bibliai teremtés történet, hogy leírja, hogy már jön a növényzet, és meg már van világosság, mindjárt az első napon megteremti az Isten a világosságot, aztán már hajtson a föld gyenge füget, stb. A harmadik napon, és csak a negyedik napon mondja azt, hogy teremtette az Isten a napot, meg a holdat, hogy világítsanak. Azt mondja, hát ez egy primitív teremtés mitosz, hát előbb van világosság, meg előbb vannak a növények, és csak aztán a nap. Na lássuk meg, hogy nem kell olyan gyorsan ítéletet mondani a Bibliáról, mert a Biblia végén megint találkozunk azzal, hogy van olyan világosság, amely nem a naptól, nem a holdtól származik, amit egyszerűen így mondta, hogy az Isten dicsősége világosítja meg azt. És itt nincs szükség se napra, se holdra. Meg nem tudjuk magyarázni, semmiféle fizikai fantáziánk nincs hozzá, de az írás minden esetre nem logikátlan. Azt mondja, Isten teremtett világosságot, mikor még nem volt nap. És volt világosság. És azt mondja, az újjáteremtett földön megint lesz világosság, ami nem a naptól, nem a holdtól, nem ezektől az égitestektől származik. Aztán még szeretném idézni, ahogy előbb is említettem, a 24. és a 24. verset és a 26-at, és a népek, akik megtartatnak, ugye ezt többször említettem, hogy a Károlyi fordításban pogányokat olvasunk, de etnosz van a görög szövegben, tehát egyszerűen népek, ez a helyes fordítása, és a népek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az a dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És a 26. vers megint mondja, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. Mit jelenthet ez? Biztos nem szó szerinti értelembe vett királyokról van szó, hanem emlékezzünk arra, hogy azt mondja megváltottakról, hogy Isten teszi őket királyokká és papokká az ő országában. És mi lehet az, hogy a népek és a királyok tisztességét és dicsőségét abba viszik? Tudjátok, én azon szoktam elgondolkozni, hogy mi lenne, ha minden emberből akadálytalanul kibontakozhatna mindaz a tehetség és mindaz a teljesen egyéni érték, ami benne van. Nem tudom, ti ugye szoktatok-e azon gondolkozni, én sokszor úgy beszélgetek idősebb emberekkel, és akkor elbeszélik, hogy az életükben mi minden akadályozta őket, milyen küzdelmes életük volt. Vagy elmondják azt, hogy milyen rossz utakat jártak meg, mielőtt megváltoztak. És akkor arra gondolok, hogy Istenem, ha ez az ember mindig egészséges lett volna fizikailag, ha ebben az emberben olyan egyéni értékek vannak, hogyha ez megkapta volna a legjobb nevelést, hogyha soha semmi nem akadályozta volna, akkor micsoda gazdagsága az isteni teremtő hatalomnak bontakozhatott volna ki belőle. Milyen tökéletesen működne az agya, milyen készségek jönnének ki, akár művészi készségek, akár egyebek, akár milyen kreatív készségek ebből az emberből. Szóval jegyezzük meg, alig van ezen a földön ember, akiben a földi körülmények között valami kiteljesedésről beszélhetünk. Azt mondhatjuk, hogy egészen kijött belőle az, ami benne rejlik, mint érték. Alig van. De most gondoljuk meg, hogy az újjáteremtett földön minden tisztességet és dicsőséget összesűrűsödik ebben a városban, hogy így mondjam. Itt, ami emberekben érték van, az itt mind együtt van, és ez mind összeadódik, és ezt mind megosztják egymással, és ezt mind élvezhetik. Nem szép gondolat ez? Különleges gondolat, nem? Régiek és újak. És azután így olvassuk még a 22. fejezetnek az első két versében, és megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és levelei, megint helyesen fordítom, a népek, és nem a gyógyítására, hanem fenntartására valók. A terápia szóban ez is benne van, ami a görögben szerepel, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy még vannak pogányok, meg ott még gyógyítani kell valakit, hiszen az előbb olvastuk, hogy ott sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nincs többé. A népek fenntartására, megtartására valók. Tehát a Biblia azt mondja, hogy van az életvize, amely az Isten trónjázó, és van az életfája, itt is nincs mit fantáziálnunk, nem tudunk semmi közelebbit, de az írás azt mondja, hogy ezek közvetítik azt az életerőt, ami ugye maga az életfája is életerős, minden hónapban meghozza gyümölcsét, mondja, és még a levelei is a népek fenntartására való. Tehát ezek közvetítik az élet folyamatos ajándékát, az örök élet ajándékát a megváltottaknak. És hogyan ér véget ez a könyv? Végül így mondja, így olvasom a 6. versben, és mondanékem, e beszédek hívek és igazak, megbízhatóak és igazak. Az Úr a szent proféták Istene bocsátott el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. És ezután megszólal maga, akiről ez a szózat szól, ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja könyv profétálásának beszédeit. És csak részletet emelek ki a végéből, a 16. 17. verset, megint megszólal maga a könyv igazi szerzője, és ez valahogy megint olyan megindító. Én Jézus küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. És megint egy szívélyes meghívás. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. És aki hallja, ezt mondja, jöjj. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Itt mindenkinek van esélye. Akár honnét indul, akármilyen rossz környezetben született, akármilyen rossz természetet örökölt, akármennyi bűnt követett el eddigi életében. Aki szomjúhozik, jöjjön el, vegye az életvizét ingyen. És én a szomjúhozónak adok az életvizének forrásából ingyen. Ez abszolút nyitott lehetőség mindenki számára. És én befejezésül csak annyit szeretnék mondani, hogy ahogy ma délelőtt is utaltam rá, mi emberek úgy bele tudunk merülni a részletekbe. És nem gondolkozunk azon, hogy mi az út vége és mi az út célja. Mindig csak egy arasznyit látunk magunk előtt. És nem tudom, úgy ti, akik itt jelen vagytok, fiatalok, idősebbek, végig gondoltuk-e egyszer, hogy összesen hányféle lehetőség van arra, hogy mi az útnak a vége, mi akár az egyéni életünk, akár a történelem vége. Figyelembe véve világirodalmat, világvallásokat, gondolkodókat, tulajdonképpen nagyon gyorsan ki lehet számolni. Mi az emberi élet vége és az emberi élet célja? Egyik oldalon ott vannak a materialisták, ateisták, akik azt mondják, hogy ez a természet rendje, visszamész az anyaföldbe, legfeljebb élsz tovább a gyerekeidbe, valameddig ez van, ezen kívül nincs más. Ez az egyik lehetőség. A másik, amit mondanak ugye a reinkarnáció hívei, rögtön hadd tegyem hozzá, hogy itt nyugaton, Európában teljesen kiforgatták a dolgot, mert a hinduizmusban az egy tragédia, hogy újra kell születni. Ha a te karmád, a cselekedeteid arra predesztinálnak, hogy újra kell születni, az egy tragédia, és az a megváltás, aki tudsz lépni az életkerékből, ha megszűnik ez, hogy az újra születések kényszere. Itt Európában meg ebből csináltak egy reménységet, hogy ó, hát nem semmisülsz meg egészen, majd újra születsz. Ez a másik. Amit emberek hisznek. A harmadik, a lélek természettől fogva való halhatatlansága, hogyha meghalsz, azért nem pusztulsz ez egészen, mert a lelked az valamilyen szellemállapotban külön válik, és az tovább él, vagy az örök üdvösségben, vagy az örök kárhozatban. Ez a harmadik. És marad egy negyedik, a bibliai, amelyik azt mondja, meghal az ember, az igaz, mert a bűneset óta itt a halál törvény, mert az ember nem kaphat örök életet arra, hogy önmagát és egymást pusztítsa. Ahogy az írás mondja, hogy a halál mindenkire elhat, mivel hogy mindenki vétkezett, de, ahogy mondja az írás, majd nyugszol, van egy szünet, teljes öntudatlanság a halálban, de mindenki fel kell még egyszer a feltámadásban, testestől, lelkestől a személyiség azonosságával, és van lehetőség, nyitott az út mindenkinek, hogy újjáteremtett testben, a legideálisabb fizikai formájában és a legtökéletesebb fejlődés készségével egy újjáteremtett testben feltámadjon, és örököse legyen ennek az újjáteremtett földnek, amit, ahogy Jézus mondta, a szelidek fognak örökölni. És ebben lesz egy tökéletes emberi társadalom, ahol Isten újraindítja azt, amit kezdetben ő, mint igen jót elgondolt. És az ember lehet ennek a részese, ahova a népek minden tisztességét és dicsőségét viszik, és ahol a fejlődésnek a távlatai határtalanok és végtelenek. Ahol az ember határtalanul fejlődhet a teremtője képmására. Csak úgy megkérdezem tőletek, a négy lehetőség közül szerintetek melyik a vonzó? Hiába van az embernek tudata, meg vannak egyedi dolgok benne, belekerül a humuszba, kész, vége, nincs tovább. Újra szület, ki tudja, hogyan, mint, mire. Egy furcsa lélek állapotban, szellem állapotban, vagy itt van, vagy ott van, vagy pedig ez, hogy ezt az életet végigküzdjük, ez előkészületi hely, de nagyon felelősségteljes, aztán egy nyugvás, és aztán az embernek lehetősége van, hogy az új ég és az új föld polgára legyen, ahol igazság lakozik, és amit a szelidek örökölnek. Ezen érdemes elgondolkozni. És mi a történelemnek a célja? Ugye ezt a valamikor ugye nagy divat volt, ugye a marxizmus, leninizmus, még ugye az előző rendszerben is Marx, Engels filozófiáját tanulta mindenki, és Engelszet egyszer megkérdezték, hogy mi a történelem célja, mert ugye úgy nyilatkoztak, hogy ők megoldják a történelem problémáját. És érdekes módon akkor Engels bizonytalanul úgy válaszolt, hogy valami a kommunizmuson túl, de ezt már nem tudta meghatározni. És hozzátette, hogy az élet időnként föllobban egy bolygón, kifejlődik egy nagy civilizáció, hogy aztán könyörtelenül kipusztuljon, aztán minden kezdődik előről. Nem hiszem, hogy túl vigasztaló ez a gondolat. De a Biblia azt mondja, hogy a végcél, ahogy Péter tömören fogalmaz, egy új ég és új föld, ahol igazság lakozik, ahol egyszer végre igazán igazság lakozik. Hát én azzal fejezem be ezt a délelőtti igehirdetést, hogy bármi is tudnánk kimondani azt a mondatot, amivel Jelenések könyvét befejezi János apostol, mert ez az utolsó szava, bizony jövel, Uram Jézus. Amivel azt mondja, hogy nekem honvágyam van abba az országba. Bizony jövel, Uram Jézus. Eldönthetjük, hogy van-e honvágyunk ebbe a világba, és akarunk-e ebben az életben szomjúhozók, majd győzők lenni, mert az Isten ebben segít. Elég, ha először csak azt föl tudja benned ébreszteni, hogy szomjúhozó legyél, az Isten mindig teljes munkát végez. Így mondja Pál, aki elkezdte bennetek a jó dolgot, be is fejezi a Krisztus Jézus napjáig, akkor ő tökéletes munkát végez, addig fog segíteni téged, míg győző leszel. Nem az önerődből, hanem az Isten segítsége által. A győzőknek pedig szól az ígéret, aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük néked, hogy a Biblia úgy ér véget, hogy felvázolod előttünk ezt az új jeget és új földet, amely felváltja a jelen világot. Mennyei atyánk, bocsásd meg nékünk, hogy sokszor csak tényleg az orrunkig látunk, és belebonyolódunk az adott napnak a dolgaiba, gondjaiba, örömeibe, és olyan keveset gondolkodunk az út végéről, a saját életünk és a történelem végcéljáról. És Urunk, ha végignézzük, hogy a Biblián kívül milyen kínálatok vannak, hogy csak azt tudjuk mondani, hogy egyedül a Te igét kínál valami olyat, ami valóban az emberhez méltó, ami valóban vonzó, ami valóban boldogságot és reménységet ígérő. Szerető Istenünk, segíts, hogy mi meggyőződjünk arról, hogy ezek a beszédek tényleg megbízhatóak és igazak. Köszönjük, hogy annyi mindent értettünk meg a hét folyamán, és add, hogy figyelemmel kísérjük, hogy ezek valóban így teljesednek-e. És amikor beteljesednek, akkor add, hogy mindig az legyen a szemünk előtt. Ugyanígy lesz új ég és új föld is, és új Jeruzsálem. És ugyanúgy teljesedik be az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Segíts, Urunk, hogy soha se keseredjünk el ebben az életben. Semmit, olyan veszteség nem érhet minket, ami elvehetné tőlünk ezt a reménységet, hogy van egy igazi hazánk, ez a megígért új föld. És add, hogy a mi életünk jelszava is az legyen, hogy bármit veszítünk idelent, ezt az egyet nem veszíthetjük el. Az útnak a vége a fontos, a cél a legfontosabb. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy maradandó legyen ennek a hétnek minden jó késztetése az életünkben. És te, aki mindig tökéletes munkát végzel, amit elkezdtél bennünk jó dolgot, fejezd be, kérünk, a Krisztus Jézus napjáig. Amen.